If you have your Bibles, please, 2 Kings, chapter 2. We'll pick up where we left off last time in verse 15.
Nyissátok ki a Bibliátokat a kettő királyok második könyvénél.
We saw last week as the Lord had prepared Elisha for Elijah's departure and to take the baton of ministry from him.
Múlt héten megvizsgáltuk, ahogy Isten felkészíti Elizeust, hogy Illéstől átvegye a stafétabotot, a profitaság stafétabotját.
Through a pretty emotionally draining experience, Elisha came to be sure of the calling that was upon his life.
Egy elég nehéz és fárasztó időszak után Elizeus biztos lehetett abban, hogy mi az ő az életére az elhívás.
With the time he spent with Elijah, he came to know the number one need that he had if he was going to carry on that ministry.
Megtudta, hogy mi az, amire elsősorban szüksége van arra, akkor, hogyha szeretné tovább folytatni azt a szolgálatot, amit Illéstől kapott.
As Elisha served Elijah, he saw the secret to the power that was in Elijah's life.
Ahogy Elizeus szolgált Illés, ahogy szolgálta Illést, mert láthatta, hogy mi az az erő, ami Illés életében is munkálkodik, és amire neki is szüksége van a szolgálathoz.
And he asked for a double portion of the spirit that was upon Elijah. He said, I want a double portion upon me.
És Elizeus kétszeresét kérte annak a léleknek, ami Illésen volt.
And he got that double portion as we saw.
És láttuk, hogy ezt meg is kapta.
And as Elijah was taken out of this world on a chariot of fire, Elisha was there standing watching him as he went.
És ahogy Illés elragadtatott ebben a tüzes szekérben, a tüzes lovakkal, Elizeus ezt végignézte.
And we saw that the first miracle that Elisha did was the last miracle he saw his master Elijah do.
Tehát azt is látok, hogy az első csodája Elizeusnak, az Illés utolsó csodája volt.
And it's interesting because the last miracle of our master Jesus Christ.
Érdekes, mert a mi mesterünk utolsó csodája.
I believe that it's a primary part of what God wants us to be doing.
Azt hiszem, az nagyon fontos, Isten nagyon szeretné ezt mi is tegyük.
Jesus' final miracle was to heal a guy that had been hurt by one of his own disciples who was recklessly using the sword.
Az volt Jézus utolsó csodája, emlékeztek, amikor is meggyógyítja azt a sebet, amit az ő egyik vakmerő tanítványa ejtett, azáltal, hogy ilyen vakmerően használta a kardját.
God wants us to rightly use the sword in love and bring healing, not hurt.
És azt szeretné, hogy mi ügyesen, jól használjuk ezt a kardot, ne fájdalmat, hanem gyógyulást hozzunk azzal.
And so the sons of the prophets who were from Jericho, they saw Elisha and they said, the spirit of Elijah is resting upon him. Look.
15. vers. Látták ezt a proféta tanítványok, akik általában Jerikóban voltak, és ezt mondták. Az Illésben működő lélek Elizeusra szállt.
And then they came and they bowed down to the ground before him. They just showed him a reverence and an honor, recognizing that God's spirit was now upon Elisha.
És van azt olvassuk, és eléje menve a földre borultak előtte, de ilyen módon tisztelték őt, és kimutatták az elismerésüket, tiszteletüket.
And then these sons of the prophets. Now this is just the way that they called these young men that were in this training school, training them in the scriptures, training for ministry. They call them the sons of the prophets.
Tehát a proféta tanítványok, azok, akik ebben a képzésben vettek részt, és azokat nevez így az ige.
And then they came to Elisha and they said, now look, there are 50 strong men with your servants. Please let them go and search for your master.
16. vers, majd ezt mondták neki, van itt szolgáid között 50 ember, bátor férfiak, hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el.
Because maybe the spirit of the Lord has cast them onto some mountain or thrown them into some valley, you know.
És letette valamelyik hegyre vagy völgybe.
And Elisha said, you shall not send anybody. What are you guys talking about?
De ő így felelt, ne küldjetek senkit. Miről beszéltek?
But they urged him until he was ashamed, it says, and he finally said, okay, send them. Go send the search and rescue team.
Amikor azonban a végletekig uncolták, azt mondta, hát küldjetek.
But they searched 50 men for 3 days and did not find him.
El is küldték az 50 embert, azok 3 napig keresték, de nem találták
so
meg.
So we see that these sons of the prophets, these guys in ministry training, could not believe that God had actually taken Elijah. They're just like, there's no way. He's got to be somewhere on some mountain or thrown into some valley.
Ezt látjuk, hogy a próféta tanítványok, akik a szolgálatra készülnek éppen, nem hitték el azt, hogy Illést valóban elragadtatok. Azt gondolták, hogy valamelyik völgybe vagy hegyen esetleg levetette vagy lejtette az Úr.
And not believing that God had actually taken him, the next step was to put a guilt trip on Elisha, saying, "What are you doing? Your master's out there somewhere, and you're not going to go look for him, you know?"
És azután, hogy így hitetlenkedtek, még Elizeust is erre unszolták, hogy keresse ő is a mesterét, és azt keltették benne, mint hogyha őnek nem lenne ez elég fontos, hogy ő nem akarja
and
keresni.
They kept pouring this type of a manipulation on him, this guilty type thing, you know, what kind of friend are you?
Elkezdték ilyen módon, mint egy manipulálni, hogy milyen barát vagy te, hogyha nem akarod megtalálni őt. És akkor Elizeus a végén már annyit unszolták mellett, hogy az angol azt mondja, hogy már így kicsit rosszul is éreztem, mert zavarva volt, ezért elküldetett, mondta, hogy menjenek, keressék.
Verse 18, when they came back to him, for he had stayed in Jericho, Elisha didn't go. They said to him, you know, they, when they came back without Elijah, Elisha said to them, "Didn't I tell you? Told you so."
Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott. Így szólt hozzájuk, megmondtam nektek, hogy ne menjetek.
I told you so.
Hogy megmondtam.
You guilt guys, you guys with all your guilt pushing me.
Akik kicsit így nyomzatok engem, én mondtam, hogy nem fogjátok megtalálni őt.
Now, don't be surprised and don't be shocked if you come across someone who has been theologically trained.
Ne lepjen tehát titeket sem meg, hogyha olyas valakivel találkoztok, akik esetleg teológiát végeztek, vagy nagyon is képzettek.
And yet you find that in their life there's this just unbelief.
Mégis az életükben azt találod, hogy hitetlenek.
You know, there are schools of theology, I don't know about in Hungary, but in America, all over the place.
Nem tudom itt hogyan van, de Amerikában egy csomó olyan teológiai iskola van.
And they don't believe in the inspiration of the Bible, and they don't believe in the resurrection, they don't believe that Jesus was born of a virgin.
Nem hisznek egy csomó mindenben, hogy Istentől ihletett a Biblia, az például az, hogy Jézus szűztől született.
Now my question to them is, why do you even, you know, get involved with the Bible then if it's just all not true? Why do you waste your life devoting your whole life to this book?
Számukra az, hogy akkor miért pazarolják az idejüket valami olyan könyvre, amiben nem is hisznek.
But there's these types. They just can't believe, you know? And they're functioning not in the spirit, but in the flesh.
Tehát vannak ilyenek, akik egyszerűen ezeket nem tudják elhinni, és ők nem lélekben működnek, hanem testben.
Don't be shocked.
Úgyhogy ne lepjen ez meg benneteket.
If you find someone who knows a lot of Bible verses and things, that doesn't mean anything.
Nagyon sok Biblia verset tud, ez még nem jelent semmit.
Some of the people that I've met that know the most of the Bible are bums that live underneath the pier on the beach in San Diego.
Do you know the most?
Yeah.
Azok az emberek, akikkel én találkoztam, és a legtöbbet tudták a Bibliáról, azok különböző ilyen hajléktalan emberek voltak, akik a San Diego-i kikötőben laktak.
Guys that have lost their family, they're alcoholics,
a családjukat, alkoholisták.
Down on the beach every day, and I talk to these guys.
És most ott hajléktalanként ott húzzák meg magukat, akikre emlékszem, hogy azelőtt ott a tengerparton sétálgatva beszéltem velük.
I would ask them questions, because I'm very concerned, how did you get into this place in life?
És beszélgettem velük, mert is meg akartam érteni, hogy hogyan kerülhettek ide
az életben. And then to find the Bible knowledge that's in some of these guys.
És egyszerűen hihetetlen volt az a fajta Biblia ismeret, ami bennük volt.
God showed me it's not how much Bible stuff you got in your head, it's how much you got in your life.
És Isten megmutatta, hogy nem az számít, hogy mennyit ismersz elméletben, a fejedben, a Bibliában, hanem mennyi van abból meg az életedben.
These guys they're just full of unbelief, they're wasting time, they're putting guilt on Elisha.
Tehát ők is tele vannak hitetlenséggel, bűntudaton keresztül próbálják manipulálni Elizeust, és pedig ők a proféta tanítványok.
And then the men of the city said to Elisha, "Please notice the situation of this city. It is pleasant, as my lord can see, but the water is bad and the ground is barren."
Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak, "Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz és a földje terméketlen."
Now, Jewish commentators have written about the situation that was happening here in the area around Jericho at this time.
És ilyen zsidó beszámolókból, történetilóktól tudjuk, hogy mi volt ebben a korban, itt, ezen a területen.
And indeed the water, the source of water, the forrás was poisoned.
És valóban azt tudjuk, hogy ott a víz forrása mérgezett volt.
And some of these commentators give more details. The cattle were casting their young. They weren't delivering their calves at full term.
És azt már egyik másik történetéről több részletet is leír. Például azt tudjuk, hogy az állatok, például a szarvasmarhák teljesen, tehát mint egy elvesztették a teheneket, a kis bocikat.
The poisoned water source was causing the trees to prematurely drop their fruit.
És ez a mérgezett víz tehát azt okozta, hogy a fákról is a gyümölcsök még mielőtt megértek volna, azok teljesen elpusztultak.
Even the women were miscarrying in their pregnancies.
És nagyon sok nő elvetélt a terhesség alatt.
It was a time of great tragedy.
Ez egy nagyon nagy tragédia időszak
volt. And yet outwardly the place looked wonderful.
Mégis kívülről ez a hely nagyon szép hely
volt. It was the type of place you'd look at and go, I want to have a summer house here, you know.
Olyan hely, ahol mindenki szeretett volna egy kis nyári kis lakást.
So here's Elisha, the prophet of God, and the men of the city come to him and said, check this place out. It looks so good, doesn't it?
Tehát itt van Elizeus, és oda jönnek hozzá a városbeliek, és ezt mondják, hogy milyen szép ez a hely, ugye?
But we want to let you know there's something going on underneath. Something behind the scenes. Things are really bad here.
De valami zajlik a színfalak mögött, és valami nagyon nincs rendjén.
There's a poison underneath, and it's causing barrenness.
Tehát valamilyen mérgezés.
Fruitlessness and wretchedness of life.
Valamilyen mérgezés van, és ezt a pusztaságot, ezt a gyümölcstelenséget okozza.
Let me say, this is a real picture of bitterness that can develop in people's hearts.
És azt hiszem, ez nagyon tökéletes képe annak a keserűségnek, ami emberek szívébe kialakulhat.
Bitterness is a poison that's underneath the surface.
Mert a keserűség olyan méreg, ami a felszín alatt van.
Bitterness is what can ruin relationships and wreck your marriage.
Keserűség, ami tönkreteheti a kapcsolatainkat, a házasságokat.
Bitterness can cause your life to be fruitless.
És a keserűség teljesen gyümölcstelenné teheti az életünket.
And bitterness is interesting because it displays itself in many different hurtful ways.
Érdekesség ezzel kapcsolatban, tehát a keserűséggel kapcsolatban nagyon sokféle módon nyilvánul meg.
All of us at some time will have a great struggle with bitterness.
Mindannyiunknak az életünkben lesz olyan időszak, amikor is küzdködünk ezzel, vagy olyan alkalom, hogy küzdünk a keserűséggel.
Most bitterness begins with unforgiveness.
És a legtöbb keserűség valamilyen a megbocsátás hiányával kezdődik.
And bitter people are usually very harsh.
És általában a keserű emberek nagyon kemények is.
They're very critical.
Kritikusak.
Judgmental.
És ítélkezőek.
Sometimes it's manifest in a different way through indifference. You just don't care about anything.
Máskor viszont ez úgy nyilvánul meg, hogy egyszerűen semmi nem érdekel. Téged ez nem érdekel.
Or self-pity.
Vagy valaki viszont önmagát kezdi sajnálni.
I was reading someone said about believers that harbor bitterness.
Olvastam egyszer egy könyvet, amiben arról volt szó, hogy amikor a keresztények így ezt a keserűséget így elraktározzák.
This guy said they cause more harm to the cause of Christ. They withhold more of the power of God than drunkards and thieves.
Azt mondja ennek az írója, hogy nagyobb kárt okoznak ezzel Krisztus ügyének a keresztények, akik keserűek, mint bármelyik gazember vagy rabló.
You might be sitting here thinking, you know, I'm not a drunkard. I only drink one glass of wine and I don't rip people off, but you've got a bitterness of heart.
Szerinted te azt gondolod, hogy te nem vagy részeges, te csak egy pohár vörösbort iszol meg, és te nem vagy egy rabló, senkitől nem veszel el semmit, mégis telve vagy keserűséggel.
Now here's a little bit of reality for you.
Akkor itt egy kis valóság.
Every one of us gets hurt.
Ugyanis mindannyiunkat ér sérelem, fájdalom.
Unresolved hurt.
Valamiféle megoldatlan fájdalom.
Is where the root of bitterness begins.
Itt van az a pont, ahol tehát a keserűség meggyökerezhet.
Every one of us gets hurt.
Mert mindannyiunkat ér fájdalom.
You've been hurt.
Te ugye már ért téged
fájdalom. You'll get hurt again.
És újra fog érni fájdalom.
If you're not experiencing much hurt, get married.
Hogyha még nem nagyon tapasztalod ezt a fájdalmat, akkor házasodj meg.
Get tied up together in close proximity with another human being.
Valamilyen, tehát egy ilyen szoros közösségbe.
Become vulnerable to a new level to somebody else.
Szoros közösségben legyél egy másik emberi lényel, így össze, mint egy zárva, és nyisd meg a szívedet, az életedet.
For you to learn to deal with hurt.
Ahhoz, hogy megtanulod, hogy Istenfélő módon hogyan kezeld a fájdalmat, a sérelmet.
A major secret to you living a fruitful, blessed life.
Ez nagyon fontos kulcs ahhoz, hogy hogyan tudsz egy gyümölcsöző életet élni.
I didn't say for you to figure out how to avoid hurt at all costs.
Én nem azt mondtam tehát, hogy hogyan kell majd megtanulnod az összes fájdalmat elkerülnöd.
You cannot do that.
Mert ezt nem tudod megtenni.
But for you to learn how to deal with hurts.
De az, ha megtanulod, hogy hogyan kezeld a fájdalmat, ami ér téged.
Also know this, it's interesting because as I've counseled so many people over the years.
Másik dolog, ami nagyon érdekes, amit látok, ahogy olyan sok éven át tanácsolok, meg szolgálok így emberek felé.
I've seen three ways in which people incur this hurt into their souls.
Hogy három dolgot figyeltem meg, ahogy az emberek incur.
Three ways they get hurt.
Tehát három ok vagy három módon éri az embereket sérelem.
One is from someone who intentionally tries to hurt them.
Valakitől, például, aki szándékosan meg akarja bántani őket.
You're hurt, but it was unintentional. The person didn't mean to do it.
Vagy valamikor, amikor nem szándékosan ért, a másik ember nem szándékkal tett.
And there are other people that have been hurt, and it was all imagined.
És vannak olyanok,
there was no reality to it at all.
Olyan fájdalmat tapasztalnak, ami teljesen elképzelt. Igazából nem történt semmilyen bántó, sértő
dolog. But it's amazing how real that hurt can be, and it's just imaginary hurt.
Elképzelik ezt, és valós, nagyon valós tud lenni ez a fájdalom, mégis csak a fejükben van, elképzelik azt.
However you got hurt, that doesn't matter.
Bármilyen is legyen az a mód, hogy hogyan bántottál, sértődtél meg.
Absolute total forgiveness and complete reconciliation.
A megoldás mindig ugyanaz, az a teljes megbocsátás és a megbékélés.
And if you can learn to deal with hurt that way,
és hogyha meg tudod tanulni, hogy hogyan kezeld így módon a fájdalmad, a sérelmeid,
a root of bitterness will never get started in your heart.
Akkor a keserűség nem tud gyökeret verni a szívedben.
If you don't deal with it.
És hogyha viszont nem kezelitek ezeket a dolgokat.
It's a monster that takes over.
Akkor ez egy szörny válik, ami elkezd uralkodni.
And when people have become bitter and a root of bitterness has started down into the soil of their heart.
És amikor az emberek így keserülni kezdenek válni, és az elkezd leszivárogni a lelkükig.
Many people go into the next level with it.
Akkor sokszor az emberek átlépnek ennek a következő szintjére.
And what they do is they want to justify the way they feel.
És azt teszik, hogy próbálják igazolni azt, hogy miért érzik magukat úgy, ahogy.
So they start looking for the wrong in everything.
És akkor elkezdik a rosszat, a hibát keresni mindenben.
And they become the classic negative person.
És akkor ebből az emberből válik a tipikus negatív ember.
Why? I always thought, why in the world would someone want to find the negative in everything? What's wrong in everything?
Én mindig csodálkoztam azon, hogy miért van az, hogy emberek mindenben a rosszat, néhány ember mindig a rosszat akarja meglátni a dolgokban. Igazából szerintem igazolni akarják azt a keserűséget, amit éreznek.
I'll tell you, by the way,
és azt még elmondanám,
if you're bitter,
hogy emellett, hogyha te keserű vagy,
and chances are there are at least several bitter people here tonight.
És biztos megvan az esély annak, hogy
most köztünk is van.
Sőt, hogyha te keserű vagy, akkor azonnal állj föl.
Let me save you some time and energy.
Akkor hadd spóroljak meg számotokra egy kis időt és energiát.
If you're here in this church with your bitterness,
ha itt vagy a gyülekezetben a kis keserűségeddel,
I can tell you right now, you're gonna begin to look for wrong in this church.
Elmondhatom, hogy elkezdesz majd te is mindenféle hibákat keresni a gyülekezetben.
I'll let you know right up front, there's a lot wrong in this church.
Elmondom most előre neked, hogy elég sok minden van hiba.
If you're a bitter person and you're here looking for wrong, you will probably very quickly try to find the wrong in me because I'm the pastor of the church.
És biztos, ha keserű emberként hibákat keresed, és ez mint egy minta, ez általában így szokott lenni, akkor a hibát először bennem keresed, hisz én vagyok a pásztor.
Come talk to me after the service. I'll give you a whole list of things.
És én szeretném, hogy ide gyere és beszéljünk erről. Én elmondok egy egész listát adok neked.
Save you months.
Hónapokat spórolok meg
neked. Then you can just go and blame me and meditate on my wrongs and justify your bitterness.
És akkor elkezdhetsz időben már gondolkodni a hibáimról, elmélkedhetsz ezeken, és igazolhatod a keserűségedet.
Hebrews 12:15 tells us that bitterness is a root. It's a root of bitterness.
Tehát a Zsidók 12:15-ben azt olvassuk, hogy ezt használja az ige is, hogy a keserűség gyökere.
And what that means is that bitterness grows underground, oftentimes unseen.
És ez is azt mutatja, hogy sokszor a keserűség az a felszín alatt, a föld alatt növekszik, láthatatlan.
Someone might come up and look at your life and go, look it, it's a pleasant life as you see, look at this life.
És lehet, hogy valaki meglát téged, meglátja az életedet, és azt mondja, hogy milyen kellemes, milyen kedves kis élet.
That's what the men of the city of Jericho did is they brought Elisha to the city and they said, look it, it looks so good, doesn't it?
Ezt tették a városbeliek is ott Jerikóban. Oda vitték Elizeus, és megmutatták neki a Jerikót, hogy milyen kis kellemes hely ez.
But Elisha, there's something going on underneath.
De mégis mondták, hogy Elizeus, valami mégis a színfalak mögött zajlik.
At the place of the source of our water supply.
A vízünk forrásával nincs minden rendben.
I don't know about you, but when I was a little guy, I remember my dad teaching me all the different things about life and working and
amikor kisgyerek voltam, az apukám mindenféle dologra tanított engem az élettel kapcsolatban, munkával, hogyan kell például füvet nyírni, hogyan kell gazolni. Amikor először mondta, hogy menjek füvet nyírni, és mondta, hogy gazoljak, elmentem, és jól lenyírtam a gazat is, amitől olyan kis egységesen szépen nézett ki a fű.
My dad took me back out there, and he pointed down and he showed me and he got this tool and he said, see this weed here? And he pulled it out, the rest of it, the root that was under the ground. He said, see the root?
És azt mondta benne az apukám, hogy akkor gyere, menjünk vissza, és elkezdte megmutatni nekem, hogy melyik a gaz, és jól kiszedte azt a gyökereivel együtt.
And I remember him telling me, if you don't get the root, you haven't gotten the weed.
És azt mondta, arra tanított, hogy ha nem gyökerestől szedem ki, akkor az a gaz ugyanúgy megmarad.
In a couple days, that weed will be right back, looking ugly in the grass.
Mert ha gyökere bennmarad a földbe, akkor újra kinő, és pár nap alatt újra ott van a gaz a fűben.
I have gone on in my life to pull thousands of weeds out by the roots.
És az életemet aztán így folytattam, hogy mindig a gazat gyökerestől szedtem ki.
Now a question arises, how can we minister to people that have been poisoned with bitterness?
A kérdés aztán felmerül, hogy hogyan szolgálhatunk olyan embereknek, akikben keserűség van.
As they brought Elisha here and they said, it looks good on the surface, but underneath there's poison. Watch what Elisha does.
Tehát, ahogy például Elizeust is odaviszik, megmutatják, hogy a felszínen milyen jól néz ki a város, de a felszín alatt nincs rendben minden.
And I believe as we watch Elisha here, we learn how to minister to people that have that bitterness that's just wrecking their lives.
Azt hiszem, ahogy megvizsgáljuk, hogy Elizeus mit tesz ekkor, segíthet nekünk is abban, hogy hogyan tudunk szolgálni olyanoknak, akik van keserűség, tönkreteszi az életüket.
Verse 20, Elisha said, bring me a new bull and put salt in it. And so they brought it to him.
Erre ő így felelt, 20-as vers, hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Oda is vitték neki.
And notice this, he went out to the source of the water, and he cast in the salt there.
Ő pedig kiment a víz forrásához, a vízforrásához sót dobott bele.
He went right to the source of the problem, and that's where he threw in all the salt.
Tehát a vízforrásához, a probléma gyökeréhez ment, oda,
és ott dobta
be a sót.
And then Elisha, the prophet said, thus says the Lord, I have healed this water, and from it there shall no more be death nor barrenness.
És ezt mondta, így szól az Úr, meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többi halált és terméketlenséget.
So the water remains healed to this day, according to the word of Elisha, which he spoke.
És a víz meggyógyult, így van ez még ma is, Elizeus szava szerint, amelyet kimondott.
Very simple. What did he do?
Nagyon egyszerű, mit csinál?
He pours in salt at the source of the bitterness.
A sót szórja oda, a keserűség a víz forrására.
And he prophesies in the spirit to the situation.
Majd prófétán lélektől szól abban a helyzetben.
Jesus said to his disciples, you've heard it before. He told them, you are the salt of the earth.
És ezt mondta Jézus is a tanítványoknak, már olyan sokszor hallhattátok,
hogy ti vagytok a föld sója.
De szeretném, hogy megnézzük a Kolossi 4:6-ot.
Check this out. Paul exhorting the church at Colossae says, let your speech always be with grace.
És Pál tehát így biztatja ott a kolossébeli gyülekezetet, hogy beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszeretet.
Let your speech, your words always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man.
Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszeredett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
Listen, dear one.
Ide egy hallgassátok meg ezt, kedveseim.
If you desire to be an instrument of healing, not an instrument of hurt.
Ha szeretnél a gyógyulásnak az eszközévé lenne, nem a bántási, fájdalomé.
Not just in the church, but with your wife, with your own children.
Nem csak a gyülekezetben, hanem a feleségeddel, a gyermekeiddel.
It is not just what we say.
Ekkor ez nem csak arról szól, hogy mit mondunk,
hanem hogy
hogyan mondjuk azt. Ettől, ettől el minden.
The words that we speak are to be salt.
Hogy amiket, a szavak, amiket szólunk, azok legyenek olyan, mint a só. Legyenek kegyes, kegyelemmel teli, kedves szavak.
You might be saying the right thing.
Mert lehet, hogy a jó, helyes dolgot mondod.
To your colleague at work.
A te munkatársadnak például.
But you're not saying it in the right way.
De nem a megfelelő módon mondod.
And there's barrenness.
És utána ott marad a pusztaság, a terméketlenség.
There's not a fruitfulness about it.
Semmilyen, nincs gyümölcs, és semmi.
You might be seeing something in your spouse's life, and you keep telling them, and it's the truth, and you end up getting angry, and have a big fight, and,
és lehet,
and you walk away going, oh, they can't handle the truth.
És lehet, észreveszel a házastársadban valamilyen hibát, és elmondod neki, és lehet, hogy igazad van, de ahogy mondod, és végül egy egész veszekedés válik a dologból, és végül úgy mész el, hogy hát igazából te nem vagy kész az igazság, és
let
nem tudod ezt kezelni.
Always be with grace.
Legyen tehát mindig,
seasoned with salt.
Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval
you may know how, not what, but how you ought to answer each one.
Hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
What are your words like?
Hogy milyenek a te szavaid?
What are my words like?
Milyenek az én szavaim?
Are they salty words? Are they gracious words?
Kedves, sóval fűszerezett szavak?
Do your words make people thirsty for the living water of God's word?
A te szavaid, azok szomjassá teszik-e azt az illetőt Isten igéjére?
Elijah poured in salt at the source of the poison.
Elizeus tehát a sót oda szórja a probléma gyökerére a forrásba.
And he spoke in the spirit.
Majd szólt a lélektől.
Prophesied in the spirit.
Profétált tehát lélekben.
And there was healing that happened there, and the healing was a lasting healing.
És a gyógyulás történt, és ez a tartós gyógyulás
and
volt.
An astronaut named Michael Collins in a speech of his. According to his research,
Michael Collins egy űrhajós egy előadásában, egy kutatására alapozva elkezdett mondani,
that a man speaks an average of 25,000 words on a given day.
Azt találták tehát, hogy egy férfi egy nap alatt körülbelül 25,000 szót beszél.
But a woman on the average day will speak 30,000 plus words.
A nők viszont egy átlagos napon 30,000 és annál több szót.
He went on to say in his speech, unfortunately, I use my 25,000 words while I'm at work.
És az beszédében ezt mondta ez az űrhajós, hogy sajnos én munka közben elhasználom a 25,000 szavamat.
But my wife hasn't gotten started with her 30,000 until I get home.
De a feleségem még csak akkor kezdi a 30,000-et, mikor én hazaérek.
You know, and every marriage has a different setup. Some both spouses are working and they get their words out, a lot of their words out at work.
De hát nem házasságban más esetben, ez ugye mind a ketten dolgoznak, akkor a nagy részét a szavaiknak már elmondják.
But whatever the case is, it might be, the point is this, that we speak a lot of words every day.
Bárhogy is
legyen. Thousands and thousands and thousands of words.
A lényege ennek az, hogy nagyon-nagyon sok szót használunk egy nap, sok ezernyi szót mondunk ki.
What kind of words are coming out?
De milyen szavak ezek?
Salty, gracious, encouraging words?
Kedves, sóval fűszerezett, bíztató, bátorító szavak.
Or is there a lot of hurt coming out? A lot of, you know, shallow words.
Vagy nagyon sok fájdalom, sértés.
Useless words.
Haszontalan és sekélyes dolog hagyja el a
számokat. Elijah poured in the salt, prophesying in the spirit.
Tehát oda öntötte Elizeus a sót, és ott így a lélekben profétált.
Now what is prophesying?
De mi az a proféta, profécia?
It's a topic that a lot of people get really weird about.
Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban sok ember nagyon furcsává válik.
If I prophesy, I'm saying what God is saying right now to this specific person, this specific situation.
A profécia az, amikor én kimondom azokat, azt a dolgot, amit Isten szán annak az embernek abban a helyzetben, éppen akkor.
Almost every time I'm preaching and teaching the word, I know there are moments where it's prophetic, where God is speaking to someone personally, exactly a word right for them.
És minden alkalommal szinte, amikor tanítok, amikor beszélek, vannak olyan dolgok, amiket kimondok, és érzem, hogy ez profétikus, hogy itt Isten konkrétan valakinek szánja, amit mondok.
Now what's interesting is that it's so natural and yet so very supernatural.
Az a jó ebben, hogy olyan természetes dolog ez, mégis olyan természet fölött.
If you're the one who God is speaking to your heart, what you're thinking is, oh, the Lord.
És ha te vagy az, aki a proféciát kapod, azt érzed, hogy Uram, ez olyan jó, és te olyan jó vagy.
You're not thinking, Greg's prophesying right now. Greg is doing this, or Greg... You're not thinking about Greg. You're just... The Lord is speaking to me.
Amikor valaki proféciát kap, akkor nem azon gondolkozik, hogy jaj, ez a valaki profétál, vagy a Greg most profétál, hanem avval törődsz, amit hallasz.
Because God's speaking to you, and the Holy Spirit, His ministry is to draw the attention to Jesus Christ, not to any man.
Isten szól, és a Szentlélek munkálkodik, és a Szentlélek Jézusra veti a figyelmünket, nem emberekre.
That's why, you know, in some groups they think it's a requirement that if you're going to prophesy, you got to start shaking and. You got to change your natural voice into some tremolo voice.
És ezért furcsa, amikor vannak olyan csoportok, ahol azt gondolják, hogy a profétáláskor valamiféleképpen el kell változnom, meg kell változnom a hangunk vagy a viselkedésünk, el kell kezdeni rángatózni.
Here it comes.
Hogy már érkezik.
Thus says the Lord. You know?
Hogy ezt mondja az Úr.
I don't see that anywhere in the Bible, that type of thing.
Ezt én sehol nem látom a Bibliában.
God will give a word of prophecy.
Egyszerűen Isten profétikusan szól valakihez.
You know, and it happens when we share with individual people.
És ez akkor történik, amikor egyénekkel beszélgetünk.
I don't know how you view the church.
Én nem tudom, hogy nektek milyen elképzelésetek van az egyházról.
I have a very specific view, and it comes right out of the Bible.
Nekem nagyon egyértelmű, hogy mi az elképzelésem, és közvetlenül a Bibliából szerzem.
Acts 2:42 tells us that they gave themselves continuously to four things.
Az Aktuál 2:42-ben az, hogy erről olvasom, hogy a gyülekezetben négy dolognak szentelték oda magukat.
The apostles' doctrine.
Az apostolok tanításainak,
fellowship,
arra, hogy közösségben legyenek,
breaking of bread, remembering it's all of grace,
arra, az úrvacsora vételére emlékezve arra, hogy mindez kegyelemből van,
and prayers in the plural, which includes God, pour out your spirit, and God, we worship you.
És imádságoknak, ami
verbal communication with the Lord.
Imádságoknak, ami magába foglalja, amikor imádkozunk az Úrhoz, vagy amikor dicsőítjük őt. Ez minden ilyen verbálisan, amikor kifejezzük ezeket a dolgokat.
The time of fellowship, I believe, is one of four main pillars that make up the church of God.
És azt gondolom, hogy a közösség az egyike ebből a négy oszlopból, ami tartja, ami tulajdonképpen az egyház maga.
We pray for the worship in the prayer meeting.
Imádkozunk például az ima alkalmon a dicsőítésért.
We pray that God's people would drink up and eat up the grace of God.
Azért imádkozunk, hogy Isten népe mint egy egyel meg és igya meg az ő kegyelmét és legyen gyógyulás.
We pray that the word of the Lord would go forth and bear fruit in our lives.
Azért imádkozom, hogy az ő igéje terjedjen, és érjen el bennünket, és legyen, tehát építsen az bennünket.
But I always pray for that time of fellowship, and I see it as an equal force of our gathering.
Ugyanúgy viszont imádkozunk a közösségért is, ugyanolyan fontosságúnak tartom a négy oszlopból az egyikként.
And my prayer is, God, make us first of all sensitive to your spirit.
Azért imádkozom, hogy Uram, tegyél bennünket érzékenyé a te szent
lelkedre.
Aztán pedig érzékenyé arra az emberre, aki előttünk áll, akivel beszélgetünk.
Ez mennyire egyszerű. Azt
hiszem, ez az igazi keresztény közösség, amikor érzékenyek vagyunk Isten szent lelkére, és emellett ugyanúgy érzékenyek vagyunk a velünk levő emberre.
1 Corinthians 12:11 it says that God will distribute the gifts of his spirit as he wills.
Az 1 Korintus 12:11-ben azt olvassuk, hogy Isten az ő akarata szerint osztja szét az ajándékait.
In 1 Corinthians 14:1.
Az 1 Korintus 14:1-ben.
To pursue love
Azt olvassunk, hogy törekedjetek a szeretetre.
To desire the spiritual gifts, especially that we might prophesy.
Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok.
Now when we gather together as a church.
És amikor mi összegyűlünk, közösen vagy itt vagyunk, mint egy gyülekezet.
We fellowship one with another.
És egymással közösségben vagyunk.
The greatest thing that can be happening is that we're just loving one another.
A legnagyszerűbb, a legcsodálatosabb dolog, ami történhet, az az, hogy
szeretjük egymást. In the church at Corinth, they were not loving each other. They were hurting each other.
A gyülekezetben nem szerették egymást az emberek, hanem bántották egymást.
They thought that they were spiritual, and Paul had to rebuke them and say, "You're carnal, you're childish."
Azt hitték, hogy nagyon lelkiek, de Pálnak meg kellett írnia nekik, hogy ők nagyon testiben vannak.
When they were coming together, everybody just started speaking in tongues.
Amikor összejöttek és együtt voltak, akkor mindenki elkezdett nyelveken szólni.
Now Paul tells us in 1 Corinthians that the gift of tongues is the only gift of the Spirit that is to edify yourself.
És elmondja ugyanabban az 1 Korintus levélben Pál, hogy ez az az ajándék, a nyelveken szólás, ami egyedül az önmagunk építésére szolgál.
All the other gifts are given to edify somebody else.
Az összes többi lelki ajándék arra adatot, hogy másokat építsünk.
The Corinthians thought they were spiritual because they all came together and were speaking in tongues.
De a korintusbeliek azt hitték, hogy ők olyan lelkiek, mert ők összegyűltek, aztán mindegyik elkezdett nyelveken szólni.
Paul basically said, you guys are clueless, you're loveless, and you're childish.
Azt mondta erre Pál, hogy ti teljesen fogalmatok sincsen, erről nincs benne.
Don't get me wrong.
De hogy ne értsetek félre engem, ezt írja Pál.
I speak in tongues more than every one of you.
Mindegyikötöknél többet szólok nyelveken.
And he's speaking about in his private life.
És ő a magánéletéről beszélték.
But he said, when we come together as a church.
De amikor mi összegyűlünk, mint gyülekezet.
I would rather speak five words of prophetic utterance where it can edify you.
Akkor inkább szólok összesen csak öt szót, ami téged építeni fog, és profétikus
Istentől van.
Mint 10,000 szót nyelveken.
Why did Paul say that?
Miért mondta ezt Pál?
Because the purpose of fellowship is to love one another.
Mert a közösség lényege az, hogy egymást szeretjük.
So build yourself up in the Spirit. Pray in the Spirit. Sing in the Spirit.
Úgyhogy építsd magadat lélekben, nyelveken szólás által
magadban. But when we come together as a church, pray that you could prophesy.
De amikor összegyűlünk, mint
gyülekezet,
akkor vágyakozzál azokra a lelki ajándékokra, amik egymást építik, különösen a profétálásra.
And what is a word of prophecy? We know how to detect it.
És honnan tudjuk, hogy mi a profétikus szó?
1 Corinthians 14:3, he who prophesies speaks edification, exhortation and comfort to men.
A hármas, tehát a 1 Korintus 14:3, aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.
Let me say this.
Hadd mondjam el tehát,
if God will answer my prayer,
hogyha Isten meghallgatja az imádságomat,
we all would become sensitive to his spirit,
és mindannyian mi, amikor itt együtt vagyunk, érzékenyek vagyunk az ő szent
lelkére,
és aztán érzékenyek vagyunk arra a másik ember, aki előtt állunk,
akivel együtt beszélgetünk.
Hiszem, hogy Isten mindannyiunknak ad profétikus szavakat.
Why do I believe that?
És miért hiszem ezt?
Because I believe God is wanting to speak to you and to me. God is wanting to communicate to us.
Azért, mert hiszem, hogy Isten annyira szeret szólni hozzánk, szeret hozzád és hozzám szólni, elmondani, hogy ő mennyire szeret bennünket.
But the sad thing is that it's very rare that a Christian is making themselves available to God.
De sajnos nagyon ritka, hogy a keresztények így megüresítik magukat és használhatóvá válnak.
We're coming in here looking for something else.
Mert akkor, amikor idejövünk, lehet, hogy valami mást keresünk.
And we don't come in that sensitivity to the Spirit and that sensitivity to other people.
És nem ezzel az érzékenységgel érkezünk, érzékenységgel az új szent lelkére és érzékenységgel a másik emberre.
And the eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth, looking for those whose hearts are turned towards Him, those that are tuned into Him.
És az Úr pásztázza az egész földet, hogy keresse azokat az embereket, akiknek a szíve hozzáfordul.
And He'll give you a word of a prophetic word for a person for a specific situation.
És aztán Isten megadja azt a profétikus szót neked, amit mondhatsz valakinek.
Now delete the whole crazy idea about shaking and speaking in old world languages and you know,
én szeretném, ha mindenki
echo in your voice and
kitörölni.
I don't know what that is. I don't know where that came from, but it's unnecessary.
Mindenki kitörölje azokat az elképzeléseit és gondolatait, ismeretét a különböző a profétálással, amikor ez összefüggésben van mindenféle rángással, hang elváltozásával, mindenféle torzulásokkal, mert ezt nem tudom honnan jön.
God will give you a word and you just speak it.
Amikor Isten ad nekünk profétikus szavakat, azt egyszerűen kimondjuk.
The person will be looking at you and they'll be thinking, God's speaking to me. And they'll walk away thinking about God, not about you.
És akkor az ember azt gondolja,
that's
hogy az Úr szólt hozzám, és amikor elmennek a beszélgetésben, ez az ember elmegy, és Istenem fog elmélkedni, nem rólad.
So he came and he poured salt into the source of the bitterness, and he spoke, he prophesied in the spirit.
Tehát ő a sót oda a probléma gyökerére. Tehát a probléma gyökerére szólt, majd profétikusan szólt Isten szent lelke által.
If we will speak with gracious words, sensitive to what God's doing, you'll see your life used powerfully.
És hogyha mi ilyen kedves sóval fűszeredett szavakat ejtünk, és hagyjuk, hogy Isten szóljon rajtunk keresztül, megláthatjuk, hogy milyen nagy dolgokat akar Isten elvégezni rajtunk keresztül.
I would ask you to pray for me, because I have a problem with gracious words many times.
Én szeretném, hogy imádkozzatok értem, mert nekem például nehéz ez, hogy ilyen kegyelmesen sóval fűszerezettem mondjak mindig mindent.
I can see what needs to be said many times, but a lot of times I say it harshly.
Mert sokszor jól látom, hogy mit kellene, hogy elhangozzon, de ahogy elmondom, az kemény.
For my wife's sake, would you pray for me?
A feleségem érdekében imádkozom
értem. I can be studying these passages. I can be taking a walk, crying out to God to give me those gracious words, and then I'll go home and I'll say the right thing to her in the wrong way.
Mert taníthatom ezt, és imádkozhatom, hogy Uram, kérlek, segíts, és add meg, hogy ilyen legyen a szívem, hogy így tudjak szólni. De aztán hazaérek, és lehet, hogy jó dolgot mondom, de keményen, és nem úgy, ahogy kellene.
We need words that are full of salt.
Nekünk olyan szavakra van szükségünk, amik tele vannak kegyelemmel, kedvességgel.
Isn't it interesting how some foods are so hard to eat until you put salt on them?
Érdekes, hogy bizonyos ételek szinte ehetetlenek só nélkül, aztán pedig.
I love hard-boiled eggs.
Például a főtt tojást nagyon szeretem.
But without salt, they get stuck in my throat.
De só nélkül ott ragad, rátapad a torkomra.
Without salt, it's just like
só nélkül undorító.
It's like the most disgusting thing. Yet you sprinkle a little salt on it, I can eat 4 or 5 of them.
De ha rá, ez nagyon undorító a só nélkül, de sóval viszont 4-5-öt is.
I wonder how much of the things that we say, the right things we say about God to people, because they're without graciousness, they get stuck in people's throats.
Kíváncsi vagyok, hogy hány szor van, hogy mi Istenről, az ő nevében olyan sok minden, esetleg a jó dolgot mondjuk, de nincs megfűszerezve kedvességgel és kegyelemmel, és az emberek torkán ragad.
God wants to use you.
Isten szeretne használni téged.
And it means dumping in salt.
Ez azt jelenti,
speaking by the Spirit.
Hogy sót kell oda önteni, és hogy a lélek által kell szólnunk.
Right to the heart of a person, as you're sensitive to the Lord, sensitive to where they're at.
Az ember szívébe, úgy, hogy közben érzékenyek vagyunk Isten lelkére, hogy tudjuk, hogy az ember hol áll.
And then they went up from there to Bethel, and as he was going up the road, some youths came from the city and mocked him and said, "Go up, you bald head, go up, you bald head."
A 23-as vers, onnan azután elment Bételbe, amikor az úton fölfele ment, fiatal fiúk jöttek ki a városból, és így csúfolták őt. Menj föl, kopasz, menj föl, kopasz.
Elisha was a bald-headed man.
Elizeus tehát egy kopasz ember volt, ezt tudjuk.
It's interesting how the two most powerful Bible teachers into my life, they're both bald guys.
Érdekes, hogy a két erőteljesebb Biblia tanító az én életemben is, az ott kopasz volt.
Chuck Smith he's bald.
Például Chuck Smith is nagyon
Jack
kopasz.
Jack Hayford, he's a bald-headed man.
És Jack Hayford is egy teljesen kopasz ember.
These are probably the two greatest influences of Bible teachers in my life.
Aztán ők a legbefolyásabb Biblia tanítók
so
az én életemben.
So those of you guys that are losing your head, God's the anointing is coming upon you.
Úgyhogy ti férfiak, akik kezdtek a hullatni a hajatokat, ne aggódjatok, mert Isten kenete érkezik.
Elijah was just going up the road here, and all of a sudden he comes under attack.
Tehát Elizeus épp felfele megy a bételi úton, amikor ez a támadás éri.
Jesus exhorts us to watch and pray.
És erre hív bennünket is Jézus, hogy virasszunk és imádkozzunk.
And the normal processes of moving through your day.
És amikor az
just like Elisha here, you may come under attack.
Vagy simán a minden napokban, amikor épp a minden napunkat éljük, csak úgy, mint Elizeus, támadás ér bennünket.
Who are these youths that are mocking Elisha here?
De kik ezek a fiatal fiúk, akik itt elkezdik csúfolni
Elizeust? The Hebrew word here for youth is nahar.
A zsidó, tehát a héber szó erre, hogy fiatal, itt
nahar
szó.
Now this word is used to describe someone from child age all the way to the age of a young man.
Tehát ez a szó, hogy nahar, az igében, vagy hát a héberben az egészen fiatal fiútól a fiatal felnőttig
nevezi. Isaac at the age of 28 was called a nahar. Isaac at 28 was
called 28 évesen is az ige szerint nahárnak nevezi.
Joseph at 39 years of age was called nahar.
És József is 39 évesen
nahárnak
nevezi.
So I guess biblically, if you're 39 years or under, you're still a young man.
Tehát a Biblia szerint, ha még 39 év alatti vagy, akkor még fiatal vagy.
I'm no longer a youth.
Én már sajnos ebben a kategóriában nem esem bele.
We don't know how old this group of guys was, but they could have been in their 20s and 30s.
Nem tudjuk tehát, hogy hány évesek ezek a fiatalok, akiről itt szó van, de lehet, hogy 20-as, 30-as éveikben vannak.
And you can see in the next verse, in verse 24, that there was a whole bunch of them.
Azt látjuk meg a következő versből majd, hogy nagyon sokan voltak.
It was some type of a gang or something, and they're mocking God's prophet Elisha.
Tehát mint egy banda, akik összevetettek, ők csúfolják Isten profétáját.
They're doing what Satan will do with you. They're attacking him personally, but they're also attacking his message.
Tehát azt teszik, amit a sátán is fog veled tenni, hogy őt személyesen és az ő üzenetét is
támadják. Go up, you bald head! Go up, you bald head!
Hogy menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz!
They were saying, why don't you just go up, like you claim Elijah went up? Why don't you go where he went?
Hogy menj föl, kopasz, csak úgy, mint Illés, amint ahogy te állítod, hogy ő fölment a mennybe.
They're ridiculing, they're mocking. Why don't you go up, like you say Elijah went up? You know?
Elkezdik csúfolni, hogy menjél, csinálj úgy, ahogy Illés is.
They're ridiculing his person, they're attacking his message.
Tehát lekicsinyilek, és csúfolják az ő személyét és az ő üzenetét.
And what they're really doing is they're attacking the Lord, because Elisha is a prophet of God.
De tulajdonképpen ők az Urat támadják, hisz Elizeus az Úr profétája.
Now it could be that these guys were all associated with Baal. Baal worship was prevalent in this area at this
time. És lehet, hogy ezek az emberek Baal imádók, fiatalok voltak, mert ebben a korban ez nagyon gyakori volt.
Here goes Elisha. He's just going up the road and he's coming under this attack from this gang of young men.
Elizeus, hogy az úton halad, ez a támadás éri ettől a fiatalok csoportjától.
So he turned around and he looked at them and pronounced a curse on them in the name of the Lord, and two female bears came out of the woods and mauled 42 of these guys.
Ekkor ő azonban hátrafordult, rájuk nézett, és megálkozta őket az Úr nevében. Ekkor két medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük 42 gyermeket, és fiatalt.
Dang.
Hajaj.
All the surviving guys said, don't mess with the bald man, I guess.
Valószínűleg az életben maradottak azt mondták, hogy a kopasszal ne packázom senki.
But really what's happening here is that God takes seriously the attack that's made against his word and against his servant.
De amit itt látunk, az, hogy Isten nagyon is komolyan elbánik, nagyon komolyan komolyan veszi azt, amikor az ő emberével, vagy az ő üzenetével bárki is
csúfolja.
És ezért fontos az üzenet nekünk is, hogy mi se csúfoljunk, és ne üzzünk úgy senkiből, aki Isten embere.
We have to be really careful.
Óvatosnak kell tehát lennünk.
And if there's some bizarre doctrines going around, let's put the doctrines on the table, but we don't belittle men.
Tehát ha valamilyen furcsa tanítások vannak, forognak körbe, akkor azt a tanítást rakjuk ki az asztalra, és arról tárgyaljunk. Nem az embert kell, mint egy lekicsinyelnünk, és őt belőle gúnytűzni.
And you be comforted, you that are serving the Lord, that you're carrying his word.
És ez biztosan az, hogy te az Urat szolgálod, és te az ő szavát, az ő igéjét hordozod.
God will take care of you.
És Isten gondoskodni fog rólad.
He'll take care of you.
Ő biztosan gondoskodni fog rólad.
Elisha didn't call the bears out of the woods. He, what he did was he basically said to them, The Lord take care of you guys.
És
that's what you find if you dig into the Hebrew of this.
Tehát Elizeus nem Elizeus hívta ezeket a medvéket ki az erdőből, hanem Elizeus, amikor az ige azt mondja, hogy átkocolt rájuk, ő tulajdonképpen azt mondta ki, hogy legyen meg, hogy legyetek ti, Isten kezébe adlak titeket. Hogy az Úr adja meg nektek, amit ti érdemeltek. És az Úr az, aki ezt a két medvét oda kirendelte. És valószínűleg Elizeus is eléggé meglepte, hogy ez eléggé
nagy. And then he went up from there to Mount Carmel.
Innen
from there he returned to Samaria.
Innen fölment a Karmel-hegyre, onnan pedig visszatért Samáriába.
Elisha, as we're going to see in the coming weeks.
Elizeus, ahogy meglátjuk a következő hetekben.
Is going to go on to lead an unbelievably fruitful life.
Azt fogjuk látni, hogy egy nagyon gyümölcsöző életet fog élni.
Do you realize that this is what God has for you?
És ti felismeritek, hogy ezt szánja nektek is Isten?
Some of you tonight are thinking, I just can't ever see that happening with me.
És vannak köztetek, akik azt gondoljátok, hogy én ezt sosem látom, hogy velem megtörténhet.
Perhaps there is a root of bitterness.
És lehet, hogy a keserűség gyökere van bennetek.
You've been hurt.
Nem tudom. Lehet, hogy fájdalomért sérelem.
Have you been hurt?
Volt már ilyen?
We all get hurt.
Persze, mindannyiunkat ér
fájdalom. We will be hurt again.
És fog is még érni.
The exhortation of the word in the book of Proverbs is that we keep our hearts with all diligence.
De a bátorítás Isten igéje számunkra a példabeszédekben, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizzük a szívünket.
Have you ever felt your heart begin to get hard because you got hurt?
Észrevettétek valahogy a szívetek kezd keményedni, ahogy a fájdalom, a sértés érte titeket.
That sense of hardening heart is the most dangerous thing that can happen to you.
Tudjátok azt akkor, hogy az a keményedő szív, a kemény szív az nagyon veszélyes.
And no matter what happens, you have one thing to take care of, and that is to get that root of bitterness out of there.
És a legfontosabb, az
keep
egy dolog,
a
te feladatod az az, hogy a keserűség gyökerét mindig kigyomláld, és mindig rendben tartsd a szíved,
with
minden dolognál, minden dolog, ami benned van, minden erőddel, erre
törekedj.
Imádkozz, könyörög, és kiállj Istenhez. És ha kell, akkor böjtöljél egy hétig, mert ez nagyon fontos, és komoly dolog. Mert onnan a szívedből ered és indul ki az élet. Hogyha méreg van belül,
your life is wrecked.
Akkor az életednek vége.
Your life is wrecked.
Akkor az életed tönkre megy.
That is not the plan of God for your life.
Istennek nem ez a terve a te életedre.
God wants your life to be blessed. He wants rivers of living waters to flow out from your innermost being.
Isten azt szeretné, hogy áldott legyen az életed, ez örök élet vize, mint áradjon és folyjon az életedből.
Deal with your heart.
Tehát tegyétek rendbe, gondoskodjatok a szívetekről.
The person that hurts you is not evil, they're human.
Az az ember, aki megbánt téged és fájdalmat okoz, az nem gonosz, egyszerűen csak emberi.
They might have meant it, they might not have meant it.
Lehet, hogy szándékkal sem csinálták, lehet, hogy nem tudom.
God wants to clean it out.
De Isten szeretné kitisztogatni azt.
God wants to clean it out.
Isten szeretné kitisztítani.
He wants your life to be such that there's not one person on the face of the earth that you could run into somewhere, someplace, and they ruin your day.
Isten azt szeretné, hogy ne legyen egy olyan ember se az életünkben, akivel ha véletlenül összefutunk, akkor az teljesen tönkreteszi a napunkat.
Is there someone that if you bumped into him as you walked out of the building here tonight,
van olyan ember,
just wreck your whole day,
akivel ha összefutsz az utcán, akkor ezt teljesen véletlen összefutsz vele, az teljesen tönkretenni a napodat.
If there is, there's a root of bitterness.
Ha van ilyen, akkor a keserűség gyökere ott van. Az felszín alatt.
Just going down,
és szépen kezd gyökeretelezni. És akarja elérni a lelkedet.
God wants to get it out.
De Isten szeretné ezt kigyomlálni.
I could tell you stories about bitterness that had begun to take root in my heart. We don't have time.
Nincs időnk, de annyit mesélhetnék arról, amikor az én szívembe kezdett a keserűség gyökeret várni.
There's nothing more important for you to do.
Nincs annál
fontosabb,
mint hogy utána eredj ennek, hogy ennek a keserűség gyökerének.
Because God has so much more for you.
Mert Isten annyival többet, annyi mindent tartogat.
Looking around for every hurtful, negative thing to justify your misery.
Mint hogy te arra töltsd az idődet. Hogy mindenféle negatív és rossz és hibás dolgot keresél mindenhol, hogy azzal igazold a nyomorús létedet. Isten szeretne felemelni, és azt szeretné, hogy sóként szólj, só legyél, és profétikusan szóljál az emberekhez.
Set aside some time this week if you need, a whole afternoon, and just
akkor tegyél félre időt,
if need be.
Ha erre szükség van, akkor ezt tedd meg, és legyél Istennel.
And let the Lord search your heart.
És engedd, hogy Isten megvizsgálja a szívedet.
Because he won't search it to condemn, he'll search it to just bring up junk, to get it out, to cleanse you and to get on with his blessing in your life.
Isten nem azért vizsgálja meg a szívünket, hogy megítéljen azután, hanem azért, hogy megtisztítson és kimunkálja az bennünk.
And then be ready for the next hurt that comes your way.
Hogy aztán készen
legyél. Deal quickly with it.
És elviseld a következő bántást, fájdalmat, ami érni fog, és hogy ügyesen elbánj azzal.
Don't let it in.
És ne engedjétek, hogy az
turn
teljesen
to the
bekerüljön,
Lord.
Hanem
bring it to the God.
Forduljatok Istenhez, és vigyétek oda neki.
Father, we thank you for your word.
Atyán, köszönjük az igédet.
We thank you for your plans for our lives.
Köszönjük a te terveidet az életünkre.
That they're so good.
Hogy azok olyan jók.
Lord, we pray that your word would profoundly affect us tonight.
Kérjük, hogy a te igéd az mélyen hatóan érintsen meg bennünket.
That you would dig in and clean out, Lord.
És hogy te mélyre szánts, és te fedd ki a rossz dolgokat.
That you might be able to flow freely into us and freely right through us, Lord.
És hogy te szabadon áramolhass belénk és rajtunk keresztül.
Do it, we pray in Jesus' name.
Ezt kérjük, hogy tedd meg Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Isten áldjon. Sziasztok. Jó éjszakát.
God bless you. Good night.
Jó étvágyat.
Good appetite.
Oldal,
and then, Merry Christmas.